33. fejezet. Tüzérek a vádlottak padján. Miller a közvádló. Peugeot de Abbeville. Godfroy Cavignac. Az esküdtek fölmentő ítélete. A vádlottak ünneplése. Gördön a hordár. A júliusi emlékkereszt. A piros-fekete szalag. Az Antoni utolsó próbái. Keserves dolga volt az ügyésznek, amikor vádat kellett emelnie olyan férfiak ellen, akiknek arcán még ott feketén lett a júliusi forradalom lőporfüstje, így például Trela, Cavignac, Guinard és a többi vádlott esetében. Mellesleg mind a vagyonából, vagy pedig a tehetségéből élő ember volt, közelebb a jó módhoz, mint a szegénységhez, kivéve Gördönt, a hordárt, habár az ő jellemén se esett soha egy szeplő sem. E fedhetetlen emberek legfőjebb a kormány szempontjából veszélyes nézeteikért voltak támadhatók, önzetlenségükhöz azonban nem fért kétség. Miller, a főügyész, átlátta a helyzetet, s volt annyi esze, hogy vádbeszéde elején ekként szólítsa meg a vádlottakat. Talán nekünk a legfájdalmasabb, hogy itt látjuk a vádlottak padján ülni e fedhetetlen polgártársainkat, e jómódú ifjakat, akiknek magánélete tiszteletet parancsoló eszmék nemesek, szándékaik tiszták. Nem az a célvezet, hogy csorbát ejtsünk azon a tiszteleten, mely körülveszi őket, vagy hogy kisebbítsük polgártársaik becsületét, vagy kétségbe vonjuk azokat a tetteket, melyekkel a haza üdvét szolgálhatták volna. A hallgatóság, melynek hízelkedt ez a bevezetés, helyeslő morajt hallatott, pedig ha van még egy kis türelme várni, biztosan visszafolytotta volna. Az államügyész beszéde ugyanis a következőképpen folytatódott. Fel kell azonban tennünk a kérdést, vajon ezek az államüdvét szolgáló tettek jogot adnak-e arra, hogy alapjaiban rendítsék meg az államot, mert nem éppen az ő kificamodott képzeletük törvényei alapján kormányozzák. Mentségül szolgál-e az az ifjúi hevület arra, hogy törvényesnek tekintsünk olyan törekvéseket, melyek minden tisztességes állampolgárt fölháborítanak és beleütköznek a közérdekbe? Van-e arra szükség, hogy békés honpolgárok áldozatul essenek olyan emberek bűnös mesterkedéseinek, akik a szabadságot emlegetve mások szabadságát támadják hátba, s állítólag Franciaország javáért munkálkodnak, miközben erőszakkal sárba tipornak minden társadalmi köteléket? Gondolhatni, mi megvető arccal hallgatták végig a vádlottak ezt a semmitmondó és bőbeszédű szónoklatot. Érezhető volt, hogy eszükbe se jut védekezni, s csak a támadásra alkalmas pillanatot várják, hogy maguk vegyék át a vádló szerepét. Mindjárt az első, Peugeot de Abbeville lóhalálában nekilendült, szétcsapva a bírák és az ügyészek között. Peugeot de Abbeville, ön ellen az a vád, fordult hozzá az elnöklő Ardoin, hogy fegyvert tartott, sőt, másokat is felfegyverzett. Bevallja tettét? Peugeot de Abbeville fölállt. Vonzó külsejű, 22-23 éves, kitűnő, modorú, választékos föllépési szőke fiatalember volt. Az ágyugójók, melyeket lefoglaltak nála, sejem papírba voltak csomagolva és rózsaszín szalaggal átkötve. Nem csak, hogy bevallom, elnök úr, válaszolta, hanem büszke is vagyok rá. Igen, voltak fegyvereim, méghozzá nagy mennyiségben, és mindjárt elmondom azt is, miképpen jutottam hozzájuk. A júliusi napokban egy 15 főből álló csapat élén, állandó tűzharcban három ellenséges állás foglaltam el. A nálam talált fegyvereket ezektől a katonáktól vettem el. Én, aki a népért harcoltam, lefegyvereztem azokat, akik a népre lőttek. És nem érzem magamat bűnösnek abban, hogy polgártársaim gyilkosainak kezéből kicsavartam a fegyvereket. E szavakat a teremben dörgő taps fogadta. Hogy másokat felfegyvereztem? Nem tagadom ezt sem, folytatta a vádlott. Nem csak, hogy fegyvert adtam a kezükbe, hanem abban a meggyőződésben, hogy Franciaország nehéz óráiban meg kell tudni különböztetni a haza barátait, a haza ellenségeitől. Csapatom néhány tagját magam öltöztettem be a nemzetőrség egyenruhájába a saját pénzemből, pedig igazán nem vagyok gazdag. Felfegyvereztem őket olyan fegyverekkel, melyekhez joguk volt, hiszen az ő segítségükkel szereztem őket. Azt kérdezték tőlem, mit tudok felhozni védelmemre? Nos hát, ezt. Ezzel visszaült a vádlottak padjára. Szavait akkora tapsvihar fogadta, hogy az elnök csak többszöri erélyes rendeutasítással tudta helyreállítani a csendet. Azután Cavignac került sorra. Az a vád ellenem, hogy republikánus vagyok, kezdte. Erre azt válaszolom, hogy ez én nekem nem csak legnagyobb büszkeségem, hanem apai örökségem is. Apám ugyanis ott volt azok között, akik a Nemzeti Konvent ülésén kikiáltották a köztársaságot, fittyet hányva egész Európának, mely akkor győztesen állt velünk szemben. De nem csak kikiáltotta, hanem fegyverrel is védte, és meg is halt érte, hazájából számüzötten, 12 év emigráció után. És miközben itthon a restauráció nem merte megfosztani az országot annak a forradalomnak a gyümölcseitől, melynek apám egyik katonája volt, sőt, pazarló kézzel kegyeket osztott egész sor olyan embernek is, akik a köztársaság kreatúrái voltak, ez alatt apám és néhány társa egyedül viselte minden súlyát annak a nagy ügynek, melyet annyian elárultak. Megöregedve és erejük vesztetten, így szolgálták tovább a hazát, melyet fiatalságukban izmos karral védelmeztek. A köztársaság ügyét át meg átszövik az én fiúi érzelmeim, uraim. A republikánus elv nálam egyet jelent apai örösségemmel. És mondanom sem kell, hogy amit láttam s tanultam, csak megerősítette a politikai eszméket, melyeket úgy szólván a véremben hoztam magammal. Most, amikor végre alkalmam van rá, hadd mondjam ki végre fontoskodás és félelem nélkül, tiszta szívemből és teljes meggyőződéssel a szót, melyet oly sokan, oly szívesen a torkomra forrasztanának, hogy republikánus vagyok. Először történt meg, hogy valaki fennhangon és nyilvánosan a bíróság az egész társadalom színe előtt hangot mert adni a meggyőződésének. Így aztán az első pillanatban dermedt csönd fogadta, mely azonban tüstént, mennydörgő éjjelzésbe csapott át. A bíróság elnöke alig, hanem belátta, hogy úgysem tud szembeszállnia mindent elsöprő lelkesedéssel, megvárta tehát, míg elhal a taps, és akkor Cavignac folytathatta beszédét. Godefroy Cavignac vérbeli szónok volt. Jobb szónok még a fivérénél is, pedig ez, épp úgy, mint Foy tábornok és Lamarck tábornok, ismerte a francia nyelvnek azokat a varázsszavait, melyek hatásosabbak minden szónoki fogásnál. Cavignac beszédét egyre erősödő elragadtatás kísérte. A befejezésben tömören összefoglalta eszméit, minden reményét, egyúttal összes reményeit és eszméit annak az akkor szinte észrevehetetlen pártnak, mely 17 évvel később hatalomra jutott. Önök, uraim, a forradalmat támadják, de úgy látszik, korlátoltságukban nem veszik észre, hogy a forradalom maga a nemzet, leszámítva azokat, akik kizsákmányolják. A forradalom a nép egésze, melynek Istentől kapott szent hivatása a többi nép felszabadítása. A forradalom Franciaország, és ez az ország mindig tudni fogja, mivel tartozik az emberiségnek. Ami minket illet, mi is tudjuk, mivel tartozunk Franciaországnak, és mint egy drága anya hű fiai, bármikor kér tőlünk valamit, és bármit kérjen, mindig tudni fogjuk a kötelességünket. E szavakat ellentmondás nem tűrő hangon, nyílt és bátor arccal, dacosan izzó szemmel és mély meggyőződéssel mondta el Cavignac, s elmondhatatlan milyen hatást váltott ki. E percben voltak éppen el is dőlt a pör. Ilyen férfiakat bűnösnek nyilvánítani egyet jelentett volna a fölkeléssel, talán a forradalommal. A bíróság 46 kérdést tett fel az esküdteknek. 3/4-12 volt, amikor az esküdtség visszavonult a tanácsterembe. Fél négykor az esküdtek újra elfoglalták helyüket, a vádlottakat mind a 46 vádpontban ártatlannak nyilvánították. A hallgatóság öröme, vagy inkább boldogsága, óriási erejű kiáltásban nyilvánult meg. Mindenki tapsolt és lengette a kalapját, és aztán egyszerre rohanni kezdett, átlábolva a padokon, félrelökve minden akadályt, hogy a vádlottak közül legalább egynek, akár ismerte, akár nem, megszoríthassa a kezét. Mindenki érezte, hogy a vádlottak padján maga az élet ült, az emberi tisztesség és a jövő. A bíróság elnöke e rohangálás és kiabálás közepén hirdette ki, hogy szabadlábra helyezi a vádlottakat. Az ő fő gondjuk most már az volt, hogy ébbőrrel szabaduljanak meg saját diadaluk elől. Az ilyen természetű dolgokban a győzelem sokszor veszélyesebb, mint a vereség. Élénken emlékszem Louis Blanc május 15-i győzelmére. Guinardnak, Cavignacnak és az egyetemistáknak sikerült is egérutat találni az ünneplő tömeg elől, mely ott várta őket a Conciergier főbejárata előtt a Lunetrak parton. Egy konyhai mellékajtón hagyták el az épületet, itt nem ismerték fel őket, és zavartalanul elmehettek. Viszont Réla, Pesső d'Herbinville és három barátjuk, Avril, Léritié és a szép jövőjű, de fiatalon elhunyt Achille Roche, kocsiba szálltak, és megparancsolták a kocsisnak, hogy hajtson, ahogy csak bír. A tömeg azonban a csukott üvegen át is rájuk ismert. A kocsit azon mód megállították, a lovakat kifogták, az ajtaját kitárták. Mit volt mit tenni? Ki kellett szállni, keresztül hatolni a sokaságon, válaszolni az üdvözlő felkiáltásokra, és a zsebkendőt lengető, zászlót lobogtató, a köztársaságot éltető embertömegen keresztül utat vágni egészen Tréla otthonáig. Még jobban poruljált Gilli. Őt is felismerték, és hiába tiltakozott szóval és kézzel, lábbal, a tömeg vállára vette, úgy vitte magával. Egyetlen vádlottnak sikerült rangrejtve átlábolnia az ünneplők tömkelegén, pedig ő a főkapon jött ki. Ez Gördén volt, a hordár, aki targoncára rakta maga motyóján kívül raptársainak holmiát is, és háborítatlanul hazaérkezett vele. A fölmentő ítéletnek köszönhettem, hogy érdeklődésemet újra az Antoni próbáinak szentelhettem. Félig meddig elintézett dolog volt, hogy április utolsó napjaiban lesz a bemutató. Csak hogy éppen április utóján egészen más természetű izgalmak vártak ránk. A nemzeti érdemek megjutalmazásáról szóló 1830. december 13-án kelt törvény új rendjelme alapításáról intézkedett, mely a júliusi kereszt elnevezést kapta. Ezt az alapítványt egyetlen vonása teszi megbocsáthatóvá, és a republikánusok oldaláról ezért is támogatták. Pedig képzelni se lehet szomorúbb kitüntetést annál, amely polgárháborúra emlékeztet, olyan győzelemre, melyet a polgárok egy része, a polgárok más része ellen, a nép a katonaság ellen, vagy pedig a katonaság a nép ellenében vívott ki. De mondtam már, hogy volt ennek az ügynek egy másik, rejtettebb értelme is. Mégpedig az, hogy adott esetben felismerhettük egymást, illetve hogy tudtuk, kire számíthatunk és kire nem. A rendjelek kiosztása a júliusi harcosokból alakult bizottságtól függött, és ezeket nem egy könnyen lehetett becsapni. Ha emlékezetem nem csal, e bizottságok 12 tagot számláltak, és közöttük okvetlenül akadt 2 vagy 3, aki szót emelt vagy tiltakozott volna, mihelyt érdemtelenül javasoltak valakit kitüntetésre. Én vita nélkül jutottam a rendjel birtokába, mert a júliusi forradalomban játszott szerepe mondhatni köztudomású volt. Alig vettem át a kitüntetést, mindjárt kineveztek bizottsági tagnak, mégpedig azért, mert a bizottságok tagjai önmagukat nem tüntethették ki, ennél fogva beválasztották az első kitüntetések viselőit, hogy aztán ők tűzhessék ki a csillagot a többi bizottsági tag mellére. Az új kitüntetés, mely látszatra népet szolgálta, lényegét nézve is a köztársaság szolgálatában állt. Annál nagyobb lett a csodálkozásunk, amikor április 30-án Kazimír Périllyé aláírásával nyilvánosságra hoztak egy kormányrendeletet, melyben a következő intézkedéseket olvashattuk. A júliusi kereszt elnevezésű rendjel egy háromágú csillag. A csillag közepén látható fölirat 1830. július 27, 28, 29. Az érem körirata adományozta a francia király. Az érem vörössel szegett kék szalagon viselendő. A júliusi kereszttel kitüntetett polgárok hűségesküt tesznek a francia királyra, engedelmességgel tartoznak az ország alkotmányának és a királyság törvényeinek. A rendelkezést a rendjellel kitüntetett polgárok névsora követte. Nem csak én örömömre, a saját nevemet is megtaláltam a névsorban, s erre én, aki csak ünnepélyes alkalmakkor szoktam rendjelet viselni, még e napon vásároltam egy vörös-fekete szalagot, és mindjárt gombjukamba tűztem. A vörös-fekete szalag némi magyarázatra szorul. Én és barátaim, amikor megbeszéltük a teendőket, programunkban, melyet a király rendelete utóbb alaposan meghamisított, abban állapodtunk meg, hogy rendjelünk szalagja vörös lesz fekete szegéllyel. A vörös a kiontott vérnek legyen az emlékeztetője, és a feketét viseljük a gyász jegyében. Szentül hittem, hogy nem vagyok köteles magamra vonatkoztatni a rendeletnek a piros-kék szalagról szóló szakaszát, sem az érem köriratát, adományozta a francia király, sem a király iránti hűségfogadalmat, sem a király törvényeinek, sem az alkotmánynak tiszteletben tartását. Sokan mások is erre az elhatározásra jutottak. Furdalt a kíváncsiság, hogy lesz olyan titkos rendőr, aki a szalagom színei miatt belém akar kötni, és ezért lementem sétálni a Tuileragba. Itt vagy tucatnyi olyan emberrel találkoztam, aki ugyanezt a rendjelet viselte, mint én, köztük két-három jó barátot is, akiket ugyanúgy a kíváncsiság csalt ide, mint engem. Még érdekesebb, hogy az időtájt a nemzetőrség látta el a Tuileragi őrszolgálatát, és a nemzetőrök ugyanolyan vörös-fekete szalagon viselték a címet, mint amilyen a becsületrend szalagja volt. Este arról értesültünk, hogy Igonetnél gyűlést tartanak, tiltakozásul a szalag színe, a körirat és a fogadalom ellen. Oda mentem, én is tiltakoztam, és a másnapi színházi próbán is szalaggal a gombjukamban jelentem meg. Másnap május 1-e volt. Az Antoni már eljutott a főpróbákig. Addigra úgy, ahogy megbékültem a darabommal, de azt, hogy siker vár-e rá vagy bukás, témájának teljes újszerűsége miatt képtelen voltam megjósolni. Csak azt lehetett teljes bizonysággal előre látni, hogy a két főszereplőnek sikere lesz. Bokázs minden tőle telhetőt megtett, hogy híven ábrázolja a színpadi hős egyéniségét, még azokat a testi hibákat is, melyeket a szerepe előírt. Dorválné asszony óriási hatást ért el Adél szerepében, szövegmondása hibátlan volt és elragadó, játékát a legapróbb részletekig kidolgozta, kivéve egyetlen mondatot, azt sehogy se bírta megoldani. Amikor férje megérkezéséről értesül, föl kell kiáltania. Jaj, nekem végem van. Hiába próbálta ezt az öt szót, sehogy se tudta meggyőzően elmondani, pedig érezte, hogy ezzel a fölkiáltással nagy hatást érhetne el, ha szívből tudná eljátszani. De egyszerre megvilágosodott neki valami. Hol vagy, mesterem? Kérdezte, és a Rivaldához lépve lenézett a zenekarba. Itt vagyok, válaszoltam. Miért? Mars kisasszony, hogy mondta azt, hogy jaj, nekem végem van? Ülve mondta el, aztán fölugrott. Köszönöm, mondta Dorvalné, és visszament a helyére. Én állva mondom el, és aztán leülök. Véget ért a próba. Alfred de Vigny, aki ott ült a nézőtéren, néhány tanácsot adott. Én például Antonit istentagadónak ábrázoltam, ezt a jellemvonást Vigny javaslatára kihagytam a szerepből. Amikor elbúcsúztunk, azt mondta, hogy darabomnak nagy sikere lesz, stántoríthatatlanul kitartott emellett, én pedig csak csóváltam a fejem. Bokás bevitt az öltözőjébe, mert meg akarta mutatni jelmezét. Jelmezt, mondok, pedig Antoni pantallót, mellényt és nyakkendőt viselt, mint más közönséges halandó, ám de jellemének különc voltából az következett, hogy öltözéke egyéni legyen, kezdve a nadrág szabásán s a mellény formáján, és végezve a nyakkendője csokrán. Erre vonatkozó elképzeléseimet már előzőleg kifejtettem Bokásnak, s ő meg is szívleltett tanácsaimat, aki most ebben az öltözékben meglátta őt, első pillantásra tisztában volt vele, hogy rendkívüli emberrel áll szemben. Az Antoni bemutatóját most már véglegesen kitűztük május 3-ára, ami azt jelentette, hogy már csak 2 próba volt hátra a nagy napig. Mint hogy mostanáig eléggé elhanyagoltam a darab előkészületeit, e 2 utolsó próbát nagy figyelemmel kísértem. Dorválni asszony hű maradt elhatározásához. Amikor ahhoz a mondathoz érkezett, amellyel oly sokáig kínlódott, egy karosszék előtt állt, s úgy roskadt bele, mintha kirántották volna lába alól a földet. Jaj, nekem, végem van! Kiáltotta ekkor oly őszinte riadalommal a hangjában, hogy az a kevés néző, aki részt vett a próbán, lelkes tapsban tört ki. Az utolsó főpróba zárt ajtók mögött folyt. A legokosabb, ha az ember még a legjobb barátait sem engedi be a főpróbára, mert különben a bemutató napján előre elmesélik a darabot a mellettük ülő nézőnek, vagy hangosan diskurálva sétálnak a folyósókon, miközben cipőjük koppan a parkettán. Akkor se jártam mindig jól, ha a bemutatóimra adtam színházjegyet a barátaimnak. De ha a főpróbára szóló jegyekkel ajándékoztam meg őket, azt mindig megbántam. Igaz, hogy a nézőktől sokszor kaphatunk hasznos javaslatokat, csak hogy az utolsó próbák idején lényeges változtatásokat már úgysem lehet keresztül vinni, és emellett igazán jó tanácsot a próbák ideje alatt úgyis csak a színészektől, a tűzoltóktól, a gépészektől és a statisztáktól kaphatunk, vagyis attól a népségtől, amelynek a színház a kenyere, amely ennél fogva többet tud a színpadról, mint az összes irodalmár és akadémikus együttvéve. Nos hát, ezek a gépészek és tűzoltók, miközben a csöveket illesztették össze a kulisszák között, ezek a színészek és statiszták, amikor nem volt jelenésük és a nézőtérről nézték a próbát, ez az egész színházi népség előre megmondta, hogy az Antoninak sikere lesz.